beszélni mindenféle élményünkről, mert hogy most volt az éves nomád táborunk. Ha figyelemmel követik a műsorunkat, akkor azért erről minden évben beszoktunk számolni. Két hete is erről szólt tulajdonképpen az adás, mert hogy Zöldi Pál, a férfi sátor megalapítója volt a vendégünk, és hát megkérdeztük, hogy az idei nomád tábornak mi lesz a témája, az erő volt a témája, arról beszélgettünk két hete.
Vatka néve.
A vatka néve, így van. És most pedig túl vagyunk a táboron, úgyhogy erről jöttünk beszámolni egyrészt, lesz még más is a műsorban, de akkor kezdjük ezzel, hogy nomád tábor.
Hát mi ketten voltatok, ugye?
Mi ketten voltunk Miklóssal, úgyhogy rögtön adódik a kérdés, hogy milyen volt, és akik nem jöttek el, hogy nem jöttek el? Mert hogy ugye az is lehet egy kérdés, hogy ha ez fontos, akkor
a sátorból biztos... voltunk ketten, tehát egyébként 40-en voltunk.
Egyébként 40-en voltunk. Köszönöm, Miklós, a kiigazítás.
A 40-ből az 20 fiatal, ha jól hallottam.
Így van. 20 felnőtt férfi ember, és a gyerekek is jöttek. Szép számban, 20 páran voltak ők is, úgyhogy olyan fele-fele arányban, ilyen talán még nem is volt, azért a gyerekek létszám az jóval kisebb szokott lenni. Most ide tornázták föl magukat a fiatalok, hogy a apákkal el tudtak jönni ennyien. Na szóval Miklós, hogy élted meg? Milyen volt az idei nomád tábor?
Hát megrendítő, főleg a ostoros küzdelemnél, mert volt egy ilyen versenyszámunk is, és ott földre terítettek, hát mondjuk közös erővel. Ma a küzdelem hevében földre kerültünk, de hát félretéve a tréfát, ugye hát ez egy számomra kicsit olyasmi, mint amikor Péter felment Jézusra a hegyre, és hát egész mást értett Péter ezen a szituáción, mint amiről szólt ugye a színeváltozása. Ezért megmutatta a tanítványainak, hogy mi az igazán magasztos, vagy az isteni, vagy a szent, ebbe beleavatta őket, és Péter nem igazán értette. Tehát én úgy láttam, mint hogyha ez a mester tanítvány közötti szakadék, ez itt is megvolt. Tehát van egy vezetője ennek a nomád tábornak, akinek van egy határozott elképzelése, illetve van egy tudása, amit szeretne átadni. Felemelni azokat az embereket, akiket ez a tudás érdekel. Nyilván Pali nem titkolja, de hát ő is valamilyen szinten azért mégiscsak katolikus ember, tehát ő megpróbálja felemelni a többieket egy bizonyos úton, ez egy nehéz út, és tehát a tanítványok sokan szeretnének ott maradni, jól érezni magukat, élvezni ezt a műsort, ezt a szolgáltatást, de lehet, hogy én rosszul látom, csak ez is eszembe jutott, mondjuk egy ilyesmi.
És te hol érted meg akkor ezt a szakadékot? Vagy milyen? Ebben a konkrét helyzetben? Hol volt a szakadék?
Hát maga, nem a konkrét helyzetben, az egész táborra vonatkozik, ez nem egy-egy momentumra, mert mondjuk végrehajtom a gyakorlatot, akkor azt teszem, amit kérnek tőlem, megcsinálom, de az egészhez való hozzáállásom, az egészhez való viszony, ez olyasmi, mint amikor azt mondom, hogy megtanít a mester nekem valamit, én vissza tudom azt mondani, meg tudom csinálni, de az életemben ezt nem élem. Tehát ha nem élem, ha nem változik meg tőle az életem, akár egy ilyen táborban, nem értem meg saját magam, nem jutok túl saját magam nehézségeim, vagy nem merek szembenézni ezzel, hát ugye mi változott meg? Jól éreztem magam.
Uh-huh. Akkor csak szórakozás.
Igen, valami szórakozás, valami erőgyűjtés, vagy valami ilyesmi.
Nyári program.
Mint Péternek, hogy jaj, de jó nekünk itt lenni, verjünk sátrat, maradjunk még itt egy kicsit.
De ennél több a történet.
Hát az ennél többről van szó. Nagyobb lehetőségek vannak ebben.
Mert hogy értség a kedves hallgatók, tehát a nomád táborban az szokott lenni, hogy fegyvernemekben küzdünk, nyilazunk, ostorozunk, kelevézezünk, és ebben mérjük össze az erőnket, a tudásunkat, a ügyességünket, és akkor bajnokot keresünk, bajnokot avatunk, és ezekben a küzdelmekben mutatkozik meg, hogy éppen hol tartunk, mi, és a köztes részeken, amikor a kérdéseket föltesszük az erővel kapcsolatban, akkor jön elő, hogy tehát ez egy valójában ilyen lelki kérdések is, meg önvizsgálat is valahol. Hol tartok én? Ti hogy láttok engem? És azt hiszem, hogy ez egy nagy pillanata ennek a tábornak, amikor ugye négy csoport van, mert ott vatkan, ló, szarvas és sólyom, ezekben a csoportokban oszlanak a férfiak és a gyerekek is, és van ilyen kérdés, hogy és ti most hogy láttatok engem? És ez azért a életünkben azt hiszem, hogy nagyon ritka, amikor ezt meg tudjuk kérdezni, van bátorságunk hozzá megkérdezni, mert egy olyan közegben vagyunk, ahol érvényesek a válaszok, ahol őszinte válaszok jönnek. Egy védett közeg, ahol ez nem bántó, hanem tovább lendítő, valami pluszt ad. Úgyhogy nekem most ez volt az egyik csúcsélményem, illetve hát nagyon jó volt látni a kicsiket megint. Tehát, aki tavaly volt, hihetetlen, hogy mennyit ügyesedtek. Nem csak nőttek, ugye szemre, hát is látom, hogy megnőttek, mekkora emberek lettek ezek itt közben, hanem, hogy ügyesedtek is bizony. Én nem tudom, hol gyakorolnak, de hogy gyakorolnak, az úgy tűnik, hogy látványos eredménye volt. Tehát
ezt is kötni.
Bizony. Hát a nagy bajnokunk az 17 éves, úgyhogy aki a legtöbb számot nyerte, még nem is férfi ember abban az értelemben. Hát ő most ott a határon van, de a férfiak küzdelmébe szállt bele, tehát nyilván ő is érezte, hogy nem a kicsik küzdelmébe kell beszállnia, és nagyon jól teljesített. Ő egyébként egy férfi sátrasnak a fia. Tehát itt az utánpótlás, amelyik jön előre. Na és akkor most titeket kérdeznék, hogy aki nem jött, annak biztos, hogy oka volt? Csaba.
Hát én azért nem tudtam elmenni, mert nekem egybe esett az időpont az evezős országos bajnoksággal, ahol a lányom vitézkedett. Most én egy évet kihagytam, úgyhogy én most nem indultam az idősebb korosztályba, és hát őt kellett itt támogatnom. Elég sok számba indult. De a korábbi nomádtáborokra visszagondolva, ugye ott a fiamat már elvittem, amikor még olyan 6-7 éves volt, és tényleg az nagyon jó volt látni így apaként, hogy ő hogy alakul ki benne a küzdés. Tulajdonképpen, amikor az ember oda viszi először a gyerekét, akkor ugye kis szerény, kis meghúzódó minden, aztán megtalálja a barátokat, és ezekben a kis küzdelmekben ugye elindul a férfivá növése, vagy a meglátszódik benne az, hogy azért a férfi alapvetően egy virtusban élő lény. Tehát ugye mindig méri magát, virtuskodik, és hogy ez már a pici gyerekekben ott van. Tehát ott voltak 3-4 évesek, és már azok is ott próbálkoztak az ostorra, hát nem nagyon mennek ki. De egy 6-7 éves gyerek az már ügyesen tud íjászkodni, és minden, és ők már nagyon komolyan tudnak vetélkedni egymással, és tényleg azt nézni jó, ahogy ő náluk eltörik a mézses, és elsírják magukat, a férfi emberek, a felnőttek pedig káromkodnak, oda csapnak, nagyon mérgesek, ők náluk már nem törik el a mécses, de valahogy őket is vigasztalni kell. Tehát nem csak a kicsiket kell megvigasztalni, hanem amikor egy 17 éves mondjuk nem nyeri meg azt, amiben nagyon jó, akkor az igen, bizony őt is kell támogatni. Szóval az nagyon jó volt megélni, hogy nem csak azért a kicsik tudnak gyengék lenni egy ilyen táborban, hanem azért a felnőttek között is bizony, mikor valaki úgy érzi, hogy ez most nem jött össze, azt azért oda le tudnak menni a többiek, és megvigasztalják. Úgyhogy nekem így ezek a korábbi élményeim.
Nekem nagyon érdekes, mert most idén nyáron részt veszek egy ilyen másik tréning folyamatban is, ami ilyen több alkalmas tréning, és most azzal voltam én is elfoglalva, és nekem az a szempont, ami most így nagyon élesen följött, a hasonlóságok. Hát kevés a hasonlóság, mert teljesen más a fókusz annak, az egy önismereti folyamat, férfi sátor is az egyébként jó rész, de ott vannak férfiak is, nők is, nincsen benne úgy küzdelem, de ott is vannak például csapatok. Ott is van azt hiszem 7 csoport, itt megmondtad, hogy 4-en voltatok. Hogy hogyan formálódik egy csoport egy rövid idő alatt, hogyan alakul ki csoportegység, csapategység, mennyire összetartó egy csapat, mennyire lehet ott az emberekre számítani, ki hogy érzi magát, ki hogyan találja meg a helyét abban az adott csoportban. Milyen a vezető, hogyan választódik ki a vezető, mennyire tudja összetartani a csoportot, hogyan alakul a csoportnak a dinamikája, ki hogy éli meg a csoport többi tagját. Szóval ezek nagyon-nagyon izgalmas kérdések, és sokszor szerintem pláne, hogy belénk nevelik már gyerekkortól kezdve azt ugye, hogy egyedül írod meg a dolgozatot, egyedül tanulsz, magadért tanulsz, versenyzel mindenkivel, valahogy nekem elveszett így fiatal koromban ez a csoportban gondolkodás, csapatban gondolkodás, és érdekes így már úgymond felnőtt fejjel látni, hogy ez egy mennyire más típusú tudást, vagy mennyire más készségeket igényel, mint egyénileg. Egyénileg működni. Nekem ez a nagy tanulsága ezeknek.
Igen, érdekes, amit mondasz, ez a csoportdinamika, hogy most mi mondjuk Miklóssal pont egy csoportba kerültünk, ráadásul a Vatkanok csoportjába voltunk, de hogy az első nap például nagyon nem ment a dolog. Tehát semmilyen sikerélményünk nem volt, de így egyénileg. És akkor így összenéztünk talán ebéd után, vagy vacsora után, mindegy is. A lényeg, hogy összenéztünk, hogy üljünk össze. Most kell összeülni, valamit ebből ki kell hozni, mert hogy érzi mindenki magában is, és ugye hát látom a többieket is, hogy hát neked sem ment annyira, te se tudtál annyira jó szerepelni, tehát valamit meg kell beszélni. És én mondtam is a többieknek, hogy ez egy nagyon jó alkalom, mert hogyha siker van, akkor nincs erre alkalom, hogy magunkba nézzünk. Akkor csak szépen megveregetjük a magunk meg egymás vállát, és azt mondjuk, hogy hát csak itt tovább, ez nagyon szép történet, így
nem tanulunk belőle.
És nem lehet annyit tanulni. Mondom, ilyen jó beszélgetés még az utóbbi 3 évben, mondom, nem volt, de azért, mert nem ment a dolog. Mert meg kellett nézni, hogy miért nem megy. Hogy nem jól, hogy nem teszem oda magam, hogy nem vagyok elég koncentrált az adott pillanatban, vagy nem tudjuk egymást eléggé bíztatni, mert hogy ez is benne lehet. És pont ez, tehát nekem ez volt egy nagy felismerés, hogy ebből a mélypontból hogyan lehet kijönni, és ugye utána, ha nem lett volna utána jó az eredmény, akkor is egy nagyon jó beszélgetés volt, de valahogy az eredmények is jöttek utána. Tehát ez nagyon érdekes.
Igen, ez volt a lényege szerintem, hogy nem a teljesítmény fokozás miatt ültünk le beszélgetni, tehát nem az volt a lényeg, hogy most ne negyedikek legyünk, hanem csak harmadikok vagy másodikok, hanem úgy nem éreztük jól magunkat abban a csapatban, amiben belekerültünk, és szerintem ezt kellett tisztáznunk, hogy most mi az idegenkedés ebben, vagy miért nem érezzük jól magunkat, mert szerintem az mindenki azt mondta, hogy hát nem a teljesítmény miatt. Tehát, hogy mert láttuk, hogy a többiek ügyesek. Most éppen így alakult, hogy ugye vannak jobb képességű emberek, akik egy csoportba kerülnek, és legyőzik a többieket. De hát ez az életrendje, hogy ezt látja az ember, hogy hát ha azok jobbak, akkor nyilván nem sok esélyem van arra, hogy győzzek, vagy a mi csoportunk győzzen. Inkább az én számomban azért volt ez fontos, meg egy nagyon jó technika ez, hogy a Pali, aki vezeti a tábor, a mester mondjuk ilyen szempontból, azt nem határozza meg, hogy miről, vagy időnként meghatározza a témát, de például az, hogy nem próbál meg minket végigasztalni. Legalábbis a negyediket, az utolsót. Nem ez a dolga. A csoportnak meg kell ezt oldania, el kell helyeznie magát ebben a versenyben, ebben a szituációban, és ez így nem volt világos számomra. Csak ezekben a helyzetekben, amit mi tragédiaként élünk meg, vagy úgy tálal a mai média, hogy tragédia az, hogyha van egy 5 fős csapat, és 2 csapat küzd egymással, és be van osztva, hogy egymás után indulnak az emberek egy sorversenyben, ugye mindenkinek megvan ugyanazt a feladatot kell végrehajtani, mindkét csapatból elindul egy-egy ember. És az utolsón ugye elég nagy a teher, hiszen hogy ha végig fej mellett haladnak, és az utolsó méteren dől el, hogy ki lesz a győztes, akkor nyilván aki másodiknak ér be, hát az úgy érezheti, hogy az egész csapatnak a munkáját tönkretette az, hogy nem tette oda magát teljesen, hogy nem adott ki magából mindent. És az egyik csapatnál egy gyerekre osztották az utolsó feladatot. Érted? Tehát a mai világban, ezt látom Szabolcs arcát is, a pszichológus összenántolt az arcod, igen. Tehát ugye ez a, Úristen, mi lesz ezzel a gyerekkel? És az egész olyan teljesen úgy zajlott el, mint normál körülmények között, összeomlott a gyerek. A célvonal után összeesett, betakarta az arcát, összekuporodott olyan kicsire, amennyire csak tudott, és hát ugye ilyenkor gondolná az ember, hogy oda kell mennünk, ugye Szabi már lehet, hogy oda rohant volna, megvigasztalni, vagy valami egy-két olyan mondatot mondani neki, hogy talpra álljon, de most már gyorsan vagy azonnal, vagy nem tudom, slőn, csoda, mert a pszichológia, hogy megment minket. De nem ez történt, hanem a Pali még odaszólt a többieknek, hogy szerinte a sásznak most egy kis időre van szüksége.
Kis magányra.
Teljesen bejött, mert mi, én még majdnem, hogy Mózes, de legalább ne fölötte fogjatok kezet meg. Tehát, mint hogy se lett volna a srác. Tehát, ha természetesen mozognak a felnőttek, akkor nem az derül ki, hogy nem törődnek a gyerekkel, hanem azt érzékelték felele, hogy ez nem olyan súlyos dolog. Nem történt semmi. De ha szavakkal mondják el, szerintem nem lett volna akkor a hatása.
Abszolút.
De úgy, hogy ott, és ráadásul ugye, ez is egy tragikus elemként hozzá, apa-fia küzdelem, mert pont úgy alakult, hogy ebben a másik csapatban volt az édesapja. És az édesapja legyőzte a fiút. És ez olyan volt, hogy nekem is, hogy hú, miért nem hagyom győzni a fiamat? Mert van egy ilyen neveltetésünk. És a katolikus iskolából tanítok, lejött a papi válogatott, és a kicsit, most egymás között, szóval nagyképű fiainkat, akik lejárnak futballozni, tudod, mindig nyernek. Megverték őket 4-1-re. És azt mondom, hogy igen, ez kell tanulni.
Kihívás, tanulják.
Persze, most miért? Most nem történt semmi, hogy kikaptak. Ez nem tragédia, gyerekeket. Nem, ahogy már.
A helyén kezelni a dolgokat.
Helyén kezelni, igen.
Akkor innen ugrunk is tovább, mert hogy a másik téma, amit hoztam, az a sport. Ugye most is zajlik a vizes VB Magyarország eddigi legnagyobb nemzetközi eseménye, most ezt így hallottam, úgyhogy így mondom el, hogy tényleg szép megnyitóval, gyönyörű logóval, körítéssel, úgyhogy az szép létesítményekkel, meg tényleg impozáns helyszíneken sikerült itt felépíteni a medencéket. Tegnap egyébként én ki is látogattam az egyikre, mert Vajdahunyad váránál voltam, és mondom, annyira szépen odarakták azt a szinkronúszó helyszínt, hogy hát az életben nem voltam szinkronúszáson, de hát most muszáj volt ezt megnézni, és tényleg nagyon szép helyen van, meg nagyon igényes az egész, ott külföldieket is hallottam, hogy csodálkoznak, és néznek körül, fotózkodnak, úgyhogy nagyon tetszett nekik is. Nekem is, hát a versenyhez annyira nem értek, de nagyon tapsoltunk és drukkoltunk a magyaroknak, úgyhogy ez egy jó élmény volt. Szóval a következő téma a sport, emiatt is. Meg hát itt, ahogy azért beszélgettünk, a sport téma rengetegszer előjön. Csaba, veled is kezdem, mert hogy te a evezős országos bajnokságon voltál, hogy mit jelent neked a sport?
Hát nagyon sokáig az volt, hogy másokat legyőzni. Én azért nem csak eveztem, én azért küzdősportoltam is, és aztán még jobban ott az jön ki, hogy meg kell a másikat kvázi verni, ugye, hogy nyerjél. És így 40 körülre jutottam el oda, hogy azért ez nem erről szól. És az a baj, hogy annyira ezt pumpálják bele az emberekbe, hogy akármilyen sport, ez legyen csapatsport, vagy egyéni teljesítménysport, küzdősport, vagy ne adj Isten egy csak, hogy tulajdonképpen nem magunkat kell mindig legyőzni. Tehát a holdpontokon átmenni, így amikor összeomlik az ember, és azt túlélni. Szóval azt láttam itt is, ugye az evezés az egy ugye nem kontaktsport, tehát ugye egymás mellett mennek a pályán, és igazándiból nem egymással versenyeznek, hanem magukkal. Hogy magukból kiégessék az összes kakaót, kitolják az összes erőjüket, lehető legjobb technikával végevezzék a távjukat, és majd valami kijön a végén. Tehát persze van taktika, meg a felnőtteknél, de a gyerekek azok az elejétől kezdve a csőgázon jönnek, és próbálják magukat elégetni, és alig érnek be a célba, meg minden. Szóval igazándiból a gyerekeket nagyon jó volt nézni, hogy ők nem gondolkoznak, nem taktikáznak, hanem csinálják. Ők csak úgy belefeledkeznek és csinálják. Hát felnőtteknél már más a kérdés, de a felnőtteknél már azért ugye bejön a pontszámítás, a többi éremesély, latolgatás, kiesés. Tehát ott már vannak számolgatások, de én azt gondolnám, hogy valahogy ezt valahogy a felnőtteknél is inkább ezt venném valahogy szívesebben, hogyha nem lenne ez a számolgatás minden, hanem úgy ki verseny lenne, és aki nyert, az nyert, nem az, hogy most akkor még így latolgassunk meg ilyenek.
Igen, csak hogy tudják a hallgatók, Csaba evezett is versenyszerűen, és most edző, tehát hogy ezért is adta magát ez a téma a sok minden más miatt. Miklós pedig testnevelés tanár, úgyhogy neki is kíváncsi lennék, hogy Miklós, neked mit jelent a sport, mint hát így általában?
Általában, mint minden magyar ember, engem is nagyon érdekel, hogy a futball. Most lehet, hogy egy kicsit
érzékeny
abból is beszélek. Hát, hogy vagy ma éppen ezzel a magyar, úgynevezett magyar stílussal kapcsolatban hallgattam meg egy-két előadást, hogy neten. Mindegy, a lényeg az, hogy ott is előjött, hogy a maga a sportnál nem feltétlenül a teljesítmény az, ami igazán motiváló, vagy a többiek számára. Persze az is nagyon látványos, de nagyon fontos a stílus. Hogyha valaki szépen mozog, vagy egy mozgást, vagy egy küzdelmet szépen tud véghez vinni, vagy olyan stílusban győz a másik felett, az lehet egy olyan példa, amilyen életre szóló. Tehát azért nem mindegy, hogy hogyan győzök, ugye? Az sem mindegy. Ugye, persze ma a manapság mondják, hogy nem baj, hogyha fogga a körömmel, nem baj, hogyha csúnyán, meg stb. Tudod, vannak ilyen elvek, hangot, hogy azt mondják, hogy nem baj, csak a győzelem a fontos, csak az egy gól. De a sportnak az igazán, hát a történelmi gyökereit is nézzük, az a Isten tisztel, Istenek felé köszönet. A pogány népeknél volt egy ilyen gesztus.
Egy rítus.
Tehát rítus, igen. Tehát az a szépségről szólt elsősorban. Tehát nem csúnya győzelmekről, hanem szép győzelmekről. És a szép mozgás azért itt a táborban is lehetett érzékelni ezt, hogy a gyerekek általában arra figyelnek fel, az fogja meg őket, ami harmonikus, ami szép, ami látványos, ugye? Tehát azt próbálják meg utánozni, nem a csúnyát, ugye? Elsősorban, legalábbis reméljük. Na. Tehát szerintem ez egy fontos, amikor az ember mozog ebben a világban, ugye az is egy kommunikáció, egy kifejezés, ahogy mondta Pál, és mindannyian minták vagyunk, de nem roskadunk össze, miközben járunk, vagy olyan a testtartásunk. Ugye, azt hiszem, hogy ez volt talán az egyik ilyen dicséret, amit hallottam diákoktól, hogy na, csak a beszélgetés végét hallottam, hogy de legalább van tartása. Tehát valószínű, hogy olyan hátam mögött rólam beszéltek, és én is magamról tudom, hogy hát nem egy díjbirkózó, vagy akkor nem pumpáltam föl az izmaimat mindenféle szerekkel, ugye, ami manapság azért divat, és azért az egy látványos, ugye. Hanem az, hogy észreveszi a gyerek, hogy van, hogy a testtartásod is kifejezhet valamit. Tehát ez is ilyen alapvető dolgunk. Tehát egy férfi embernek mondjuk, hogy lehet tartása. Eldöntheti, hogy van tartása, vagy nincs tartása. Foglalkozik-e vele, vagy nem. Hát nem 1000 métereket kell futni.
Nekem nagyon érdekes pszichológiai szempontból is a sport. Ugye a sportpszichológia az egy külön ága a pszichológiának. Én ebből csak annyit emelnék ki, hogy a hiedelmek szerepe. Például tartottak nekünk, ahol dolgozom, egy kurzust egyszer innováció témakörében, és az eklatáns példa, amit hoztak innovációból, az a magasugrás, mint sport. Én nem ismerem a konkrét szabályzatát, vagy a szabályokat, de ha jól tudom, akárhogy lehet ugrani, csak a léc fölött, lécet ne verje le, stb. Nem ismerem pontosan, de hogy ez hatalmas teret engedett ugye a kreativitásnak, és vagy 3-4-5-6 féle mozdulat alakult ki az évek során, mire ez a Fosbury flop, vagy nem tudom, hogy hívják, amelyik ugye most is dívik, amivel a legmagasabbat tudják jelenleg most ugrani emberek. Tehát, hogy a hiedelmeinknek hatalmas nagy szerepe van, hogy csak így lehet. Lehet-e másként? Lehet jobban? Képes vagyok rá? Nem vagyok képes rá? Nekem az is nagy élmény volt. Én egyébként jó magam, nem vagyok egy kifejezetten sportember. Például úszni is kifejezetten ritkán szoktam, és régen úsztam. És például most párommal mentünk el úszni, és ő mondta például, hogy egy teljesen átlag kondícióban lévő férfi egy nagyon jól úszó nőt simán leúszik. Mindenféle előzetes gyakorlás, meg stb. Nélkül. És ő például nagyon szeret úszni, és nagyon tehetséges is volt benne. Hívták is, hogy csinálja versenyszerűen egy időben, szóval tényleg nagyon fekszik neki. És én mindenféle gyakorlás nélkül leúztam. Igaz, hogy csak egy kicsivel, de leúztam. Uh-huh. És itt is a hiedelmek, hogy én nem gondoltam volna. Én azt hittem, hogy az, aki nagyon benne van, és tehetséges, és megvan hozzá az izomzata, és csinálja, az lehagy. Milyen hiedelmeink vannak nekünk az életben, akár a sport területén, akár máshol, ami korlátoz minket abban, hogy vagy nekiálljunk, kipróbáljuk, vagy abban, hogy még többet, még jobban érjünk el. Lehet itt a focira is gondolni, direkt nem akarok konkrét példát mondani, hogy hány olyan csapat volt, ami a, szintén a kollektív lélektannal, a közös csapaterővel nyert. Mert az egyedi játékosok lehet, hogy gyengébbek voltak, de amit a csapat kihozott magából együttműködést, azzal esetleg megnyertek egy VB-t vagy egy EB-t.
Vagy egy meccset Andorra.
Vagy egy meccset.
Nagyon jó. Nekem ezért ez egy Andorra, igen.
Szétcsúszunk, vagy együtt. Együtt a csapat.
És ez az élmény, ráadásul, vagy ahogy beszámoltak az andorraiak, ez számukra egy életre szóló élmény. Mm. Ugye, mert egy olyan csapatot győztek le, akik ott voltunk az Európa-bajnokságon, egész jól szerepeltünk, és ők mondták, hogy nekik ez életre szóló.
Ezt nem felejtik.
Mi sem. Megpróbáljuk.
Erre most muszáj zenélnünk egyet. Szép jó estét kívánok továbbra is, ez itt továbbra is a Férfi Sátor műsora. Hát muszáj volt erre az izgalomra egy kis zenét találnunk, úgyhogy egy kis nyárias nótába kezdtünk bele a Góbé zenekartól. És akkor megyünk is tovább, én nem mondtam még el ezt a sporttémát, hogy miért is hoztam ezt. Hát egyrészt a vizes VB miatt, másrészt meg nekem mondjuk már a nagyapám is nagy szurkoló volt. Nem sportoltam igazából így, hogy mondjam, csapatban, vagy versenyszerűen, mondjuk focizni nyilván az mindenkinél adott, azt hiszem, de így versenyszerűen nem sportoltam, viszont óriási szurkolások voltak nálunk mindig is, tehát ilyen hagyományosan a kézilabdától az olimpia minden számán át, tehát a foci nagy bezárólag egész sok mindent, úgyhogy nekem elsősorban egy ilyen közösségi élmény, az ami a sport. Tehát ezért is követem. Tegnap is a szinkronúszásra, én nagyon szeretem ezt érezni. És egyébként, hogy én sok sportot nézek, tehát mi magyarok ebben is nagyon jók vagyunk, szurkolásban. Tehát én látok ilyen külföldi, mondjuk én nekem a kézilabda a nagy sportom, hát leírhatatlan hangulat van itthon. Tehát amilyen hangulatot itthon tudunk, ahogy be tudunk ebbe vonódni, amilyen élvezettel, hangerővel tudjuk buzdítani a mieinket, az már az is páratlan, én azt mondom.
Jégkorong?
És hát a jégkorongnál is akár. Igen. Itt aztán tényleg lehetne sorolni a kívülről megélt élményeket akár, ami tényleg a tévén keresztül is átjön akár. Főleg, ha valaki kimegy mondjuk egy ilyen rangadóra, vagy egy fontosabb nemzetközi meccsre, akkor aztán megérezhet ebből valamit. Úgyhogy nagy szurkolást kívánunk majd magunknak a héten is, meg a jövő héten is ezzel kapcsolatban. De hogy ami még nagyon érdekes, mert hogy ugye a Férfi Sátor műsorában vagyunk, hogy hát mennyire férfias dolog ez a sport. Tehát, hogy nem nagyon láttam női, mondjuk 4-5 nőt összeülni, és mondjuk sportot nézni. Se focit, se ritmikus sportgimnasztikát, tehát, hogy ez egy olyan férfi dolog, de űzni is akár. Hát mi szoktunk inkább focizni, a nők inkább nem tudom, hogy nem tudom, most a jóga divatos, meg a ilyen torna, mindenféle torna, tehát hogy ezek úgy divatosak, de meg aerobik, vagy nem tudom, tehát de igazából mi férfiak űzzük ezt elsősorban. Hát és akkor, ha visszamegyünk az olimpiákhoz, hát ott is eredetileg férfi emberek, már a ókorira gondolok, ott elvileg az férfiak seregszemléje volt. Tehát, hogy mit gondoltok erről, hogy ez a férfias vonal, miért van ez?
Minket úgy tanítottak a TFN, hogy a sport az a harcnak a ritualizált formája. Tehát ott, ahol már nincs halál, de még küzdesz. Tehát, hogy gyakorlatilag a harcból az ölést vették ki, és hát nyilván ugye először voltak a vívás jellegű sportok, tehát olyan a kontaktsportok, birkózás, ilyesmi, és aztán ez szép lassan így távolodik egymástól a csapatsportok, és aztán utána már, amikor teljesen külön pályán is külön mozgunk. Tehát, hogy ez egy ilyen ritualizált harc szerintem.
Uh-huh. Mert mondjuk, hogy a focinál maradnék. Tehát, hogy például, hogy nézik ezt a futball mérkőzéseket, illetve utána beszélgetnek, akkor a férfiak elemzik, hogy mi történt. Mi történt ott a pályán, és abból próbálnak valamilyen következtetést levonni. Nem, most manapságban nem mindig saját magukra nézve, de ha visszamegyünk, akkor ez olyasmi, mint a barlangrajzok, hogy valami ilyesmi is, most nem tudom, történészeknek mik a éppen a aktuális fixe idejek ezzel kapcsolatban, de a barlangrajz az ez egy taktikai térkép mondjuk, hogy ez történt, és így fogunk majd menni, ti innen közelítitek meg, ti onnan, mert egyébként nincs esélyünk. Egyébként nincs esélyünk. Tehát én úgy gondolom, hogy így ez a közösség taktikai érzékét is fejleszti, és akkor kialakulnak esetleg ilyen vezérgondolatok, hogy egy gyerek, ha ő a csapatkapitány, akkor azt csináljuk, amit ő mond. Neked itt van a helyed, és ezt kell tenned. Még akkor is, ugye, hogy mondják, hogy nem szeretik az egyéni akciókat a csapatsportnál, ugye? Hogy valaki kockáztatja a csapat eredményességét, azért, mert ő most brillírozni akar, meg akarja mutatni magát. És ehhez hasonlók.
Én nekem az jutott eszembe, hogy férfiak nem ilyen egyszerűen kialakul egy pillanat alatt a hierarchia. Talán ezt tudom kiemelni, hogy férfiak valahogy mi nagyon erre vagyunk edződve, hogy egy pillanat alatt betagozódunk, rögtön látjuk ki úgymond az alfahím, azt a szerepet valaki elfogadja, a többiek pedig ő alá rögtön beállnak és támogatják őt, hogy nagyon erre vagyunk nevelve, hogy túlélésnek ez az eszköze. Csoportban együttműködni, és nem körülményeskedjük túl, mint a...
Na, nagyon sokat tudnánk még erről beszélni, de Csabának mindenképpen szót akarok adni, ugyanis.
Mert jövő héten kezdődik a Pál Ferinek a tábora, a nagy tábora, a Rév Fülöpön, ami egy ilyen... Igen, kezdődött, vagy kezdődött. Dik, nem tudom, majd, hol tart. Minden esetre mi csütörtökre vagyunk meghívva a férfi sátorra. Délután lesz két sátor, lesz külön délelőtti férfi sátor, délutáni férfi sátor, csak férfiaknak. És a Vilmos kollégám, aki még itt szokott rádiót vezetni, ő fogja tartani a vegyes sátrat, ahol fiúk, lányok együtt lesznek szintén délelőtt és délután. Tehát, hogy erre már minden évben nagy igény van, úgyhogy megyünk oda le, reméljük hallgatnak itt minket, és akkor még többen fognak jönni.
Na, igen. Tehát, hogy folytatódik a generációs program. Most a mi férfi sátrunk ezzel a programmal is készül a Pál Feri atya táborába, és hát mi meg ezzel a mai adást be is rekesztjük. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, akkor jó szurkolást kívánunk az elkövetkezendő két hétre, meg még nem tudom, milyen sportesemények lesznek, de azokhoz is, hogyha van kedvük hozzá, két hét múlva pedig tartsanak ismét velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, a Férfi Sátor műsorát hallgatta. Viszontlátásra, viszont hallásra.
Áldott szép hetet, jó szurkolást, viszont hallásra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hajrá, magyarok!